Egy múlt héten a napi döntésekről volt szó. És őszinte leszek veletek, amikor már közben is így tűnődtem, hogy sikerül nekem ezt jól átadnom. Hát tudom én adni, hogy mit is jelent ez így, akár így a mindennapokban is. Ahogy így befejeződött, úgy éreztem, hogy nem igazán tudtam ezt úgy átadni. Kicsit így le is voltam lombozódva. Aztán így a keddi kis csoportban többen jeleztek, hogy de jó volt, átjött, kaptunk belőle, úgyhogy akkor bátorodtam is ezáltal. De mégis már korábban így megfogalmazott bennem, hogy lehet, hogy még egyszer nekifutnék az egésznek, de nem ugyanaz, de hogy még egyszer magának a témának nekifutnánk, mert talán úgy érzékelem, hogy ez hasznos számunkra, így mit is jelent. A gyakorlatban az, hogy vannak napi döntéseink, amelyeket meghozunk, hogy foglalkoztunk az, hogy honnan jöttünk, hogy miből estünk ki, hogy miből lettünk helyreállítva, foglalkoztunk azzal, hogy igazából kik is vagyunk most valójában. Ezek fantasztikus igazságos, aztán, hogy hogyan ragadjuk meg ezt hitáltal. Aztán, hogy így a világ szerint is van egy igazság, de hogy mi megragadhatjuk az Isten igazságát, hogy ragadjuk meg az Isten igazságát. És aztán így a napi döntéseink, hogy történnek így, hogy nem a test szerint, hanem így a szellem szerint való életbe. Úgyhogy ezt fogom tenni, olvasni is fogunk jó néhány helyről, és gyertek egy imádsággal, hagyjuk meg a szívünket Isten előtt, és Isten kérjük azt, hogy frissen tudjunk kivenni valamit, tényleg olyat, ami az életünket képes megújítani, mert az Isten igéje ilyen. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy atyánknak szólítunk téged ma este, köszönjük azt a jó tervedet, amit így megalapoztál a Krisztusban. Köszönjük azt, hogy helyünk van nálad, köszönjük a te igédet. És atyám, imádkozom azért, hogy a te szellemeddel segíts nekünk figyelni és összpontosítani. Valóban segíts nekünk, hogy félretegyük így a belső zavaró dolgokat, a külső zavaró dolgokat. Valóban, hogy így a te tőled jövő felismerések, a szellemed gondolatai segítsenek minket. És kétségbejtően szükségünk van rád. Boldogok azok, akik szegények, a lelki szegények, mert az övék az Isten országa. Hiszük és valljuk, és így vagyunk most előtted. Jézus nevében. Amen. Amen. Galata 5:1-jel kezdeném, ami így arról a szabadságról szól, amit az Úr Jézus Krisztus elhozott nekünk. Így szól, hogy ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket. És ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni. Tehát, hogy itt van egy szabadság, amire az Úr Jézus így megszabadított bennünket, és ez egy felhívás számunkra, hogy így álljunk meg abba. Így ne menjünk vissza a szolgaság igájába, hanem álljunk meg abban a szabadságban, amelyet Krisztus létrehozott, amelyet megalapozott. Álljunk meg bátran, álljunk meg szilárdan. És jól lehet itt Galata 5-ben, itt kifejezetten így a törvénynek a szolgaságáról van szó, hogy álljunk meg abba a szabadságba, hogy nem a törvény szolgaságába megyünk vissza, és ez igaz, és erről is fogunk beszélni, de hogy álljunk meg a szabadságban. Jó, és három területet nézünk meg, és ez érint veled, de az első az, hogy a szabadság a bűntől. Hogy mit jelent az, hogy szabadok lehetünk a bűntől? Róma 6, és elkezdem olvasni Róma 6-ot, és egy-egy dolgot kiemelek. Mert ez erről szól. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen. Semmiképpen. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Tehát itt arról beszél, hogy amikor behívtuk Jézust az életünkbe, akkor a Szellem bekeresztelt bennünket Krisztusba, és így az életünk Krisztus életének, meg történetének a részévé vált. Ez egy grandiózus szellemi valóság, hogy amikor Krisztus meghalt, ez most a mi halálunk is egyben, amikor eltemettetett, az a mi eltemettetésünk is egyben, és amikor feltámadt a halálból, ez a mi feltámadásunk is egyben. És azért mondja itt a harmadik versben azt, hogy avagy nem tudjátok-e, tehát utal arra, hogy ez valami, amit egyébként tudtok, nem? Tehát ti tudjátok azt, hogy ti meghaltatok Krisztussal, és majd ki fogja fejteni a bűnnek, és hogy éltek Istennek most már ő általa. Ti ezt tudjátok, mert minden alkalommal, például amikor valaki bemerítkezik, vagy mi is bemerítkeztünk, akkor erre vagyunk emlékeztetve, arra, hogy ja, egyébként meghaltunk a Krisztussal a bűnnek, és most már egy új életünk van, és élünk Isten számára. Úgyhogy erre utal itt vissza. Negyedik vers. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egyé lettünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele feltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megelőtelenedjék a bűnnek a teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Oké, tehát ez egy első fontos állomás, eljutottunk ide, hogy ezt tudjuk. Tehát ez egy fontos dolog, hogy tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett, és most már mi új ember vagyunk, nem régi ember, és most már ez az a origó, ez az a kiinduló pont, ez az a startpont, ahonnan indulhatunk minden egyes pillanatban. Innen indulhatunk minden nap, innen indulhatunk a nap során bármikor, hogy a mi óemberünk megfeszítetett, hogy új emberek vagyunk, és most már egy új természetünk van, és ehhez térünk vissza, ehhez indulunk, hogy egy új azonosságunk van, ezzel együtt egy új személyi igazolványunk is van, úgymond, és hogy amikor reggel felébredünk, akkor nem kell, hogy újból a régi személyigazolványt vegyük, ami a régi azonosságra emlékeztet, hanem tudjuk, hogy ez egy valóság, egy olyan valóság, amely valósággá vált a Krisztusban. És ami a becsapás, vagy a megtévesztés az, hogy mivel új emberek vagyunk, de még a régi testben, és erről szólt a múltkori alkalom, hogy a régi testben vagyunk, és a hústestünk működik, a bűn még nem halt meg, ezért az a megtévesztés és a becsapás, hogy a tapasztalatomra alapozottan gondoljam azt, hogy egyébként még a régi ember vagyok. Ja, hogy egyébként még semmi nem változott. Még semmi nem változott. És ez az, ahol hitáltal kell fognom ezt a hihetetlen kijelentést, hogy ez nem igaz. Minden megváltozott. Új ember vagyok, új teremtés vagyok, és a régiek elmúltak. És ez egy mindennapos döntés a szívemben, ahogy minden nap eldöntöm, hogy na most mit fogok én igazán hinni? Hogy minek fogok én igazat adni? Egy mindennapos, és olykor minden pillanatos döntés, hogy én hiszem, hogy az óemberem meghalt, és én egy új ember vagyok, én egy új teremtés vagyok. Hetedik vers. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszük, hogy élni is fogunk ővele. mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra. Hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsetek ti is, így tekintsétek ti is magatokat. Hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Látjátok, ez a következő, 11. vers. Hogy mivel tudom, most napról napra, pillanatról pillanatra tekintsem úgy magam, hogy én meghaltam a bűnnek, és élek Istennek, Jézus Krisztus által. 12. vers. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben. Ne engedjetek kívánságainak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek. Látjuk az érvelést? Hogy most tekintsétek így magatokat, és többé nem kell, hogy a bűn uralkodjék a ti testetekben. Nem kell, hogy engedjetek a kívánságának. És itt jön be az ördögnek a megtévesztése, hogyha arra fókuszálok, hogy hát igazából én még a régi teremtés vagyok, és arra fókuszálok, hogy igazából nekem kell a bűnnek a hatalmát megtörnöm, akkor belemegyek egy ilyen küzdelembe a bűnnel, de itt világosan kijelenti, hogy nem. Nem kell, hogy uralkodjék többé a bűn a testünkbe. Nem kell, hogy engedjünk többet a kívánságának. Ezért 13. versben azt mondja, ne adjátok oda a tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként az Istennek. Tehát nem csak az egy mindennapos döntés, hogy megálljak abba, hogy én egy új ember vagyok, hanem az is egy mindennapos döntés, hogy én így tekintsek magamra, és most már nekem megvan a tekintélyem, a hatalmam, a felhatalmazottságom, az erőforrásom arra, hogy többé ne engedjem, hogy a bűn uralkodjék rajtam, hanem adjam oda tagjaimat Istennek napról napra, és ne pedig a bűnnek. Tehát ez, tehát más szavakkal, álljunk meg abban a szabadságban, amire Krisztus megszabadított. Megvan? Átjött? Álljunk meg abban a szabadságban, amire megszabadított bennünket. Aztán tovább menve a 7. fejezet, és engedem, hogy majd otthon jobban megnézzétek, és ezt most már nem fogom felolvasni a 7. fejezetet, de a 7. fejezet arról szólt, tehát a 6. arról, hogy szabadság a bűntől, a 7. fejezet arról, hogy szabadság a törvénytől. Mert a törvény az egy másik dolog, ami úgy szintén akadályoz abba, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert a törvény uralma alatt élve, a törvény elvárásainak meg akarva felelni, ez automatikusan a hústestet hozza be. A hústestet, ami azt jelenti, hogy a saját erőmet. Az, hogy én saját magam akarok saját erőforrásból élni Isten számára, vagy megfelelni Isten számára, vagy megváltozni azért, mert mert a törvény azt mondja. És a 4. vers egy kulcsvers a 7. fejezetben, mert a 7. fejezetben egy képet hoz, és ez a házasságnak a képe. És lehet, hogy gyere velem, a házasságnak a képe, ahogy arról beszél, hogy mi házasok voltunk a törvénnyel. És beszél arról, hogy hát ebből nem lehet csak így kilépni, mert aki kilép egy házasságból, az házasságtörő lesz. És mi nem léphetünk csak így ki a törvénnyel való házasságból, mert ez kötelező érvényű ránk. De aztán azt mondja a 7. fejezet 4. versben, hogy épp így ti is, testvéreim, meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által. Tehát mi történt? Ugyanaz, mint az előző fejezetben, ott a Krisztus meghalt, és ti meghaltatok ővele együtt a bűnnek, hogy most már Istennek éltek, most pedig meghaltatok, nem csak a bűnnek haltatok meg, hanem meghaltál a törvénynek, a törvény követeléseinek, mint egy házasság. Hogy eddig a te házastársad az Mr. Tökéletes volt, így van, tökéletes úr, aki mindent jól csinált, aki soha étkezés közben egy morzsát a földre nem ejtett, aki maga után minden tökéletesen nem hagyott egy hajszálat se a csapon, aki miközben fogat mosott a tükröt, egyetlen egy fogkrém nyom sem talált el a tükröt. És ő Mr. Tökéletes, tökéletesen fésülkölik, tökéletesen öltözködik, tökéletesen beszél, ő mindent tökéletesen csinál, valóban nem lehet benne egyetlen egy hibát sem találni, és tényleg nem. Ez a törvény. De Mr. Tökéletes ezt is várja tőled, mint a házastársától, hogy te tökéletes legyél. És eddig ő vele randiztál, eddig ő vele éltél, eddig ő vele voltál, eddig vele volt a házasságod. És nyomorultá tette az életed, mert ha őszinte vagy magaddal, rájöttél, hogy igazából egy csomó területen nem tudod azokat a tökéletes azoknak a tökéletes elvárásoknak megfelelni, amelyeket támasz, és ezzel küzdesz. És azt mondja a római levél 7. fejezete, hogy de most már nem ez az igazság, hogy a Krisztus által, még egyszer, építi is a 4. versbe, testvéreim, meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által. Tehát megtört ez a házasság, és úgy kerültél ki ebbe a házasságból, hogy te meghaltál. És nem csak meghaltál a Krisztussal, hanem eltemettettél, nem csak eltemettettél, hanem feltámadtál. Miért? Így folytatja, hogy máséi legyetek, 4. versben, azéi, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Tehát, hogy egy új házasság van. Folytassam? Ne, jó, köszönöm az őszintességet. Tehát egy új házasság van. Ja, és ez az új házasság, ez Krisztussal van. Krisztussal, aki jól lehet tökéletes, mint a törvény, mert soha nem vétkezett, de ő az életét adta, érted? Mikor mi bűnösök voltunk, mikor az ellenségei voltunk, mikor megvetettük, ő annyira szeretett, hogy az életét adta, érted? És most ő vele van a házasság, egy olyan házastársad van, aki mindent odaadott, érted, és szeret téged, és az életét adta, érted? És igazából, ugye mondom, megszentelődés, vagy a szabadságban való járás, vagy a növekedés, az mind erről szól, hogy hogyan maradunk meg napról napra a Krisztusban, aki most már a mi házastársunk, hogy hogyan tanulunk meg vele egy bensőséges kapcsolatban élni, hogy hogyan tanulunk meg ő rá támaszkodni, ő belőle meríteni, az ő szeretetében élni, az ő igazságait magunkhoz ölelni, mert ő vele vagyunk megházasodva. 4. vers vége. Azt mondja, hogy máséi legyetek, azéi, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Jó, tehát, hogy gyümölcsöt, tehát ez a házasság, egy gyümölcstermő házasság, erről szól. És utána a 8. fejezet, amit nem fogok elolvasni, mert nem fogunk véget érni, vagy nem lesz vége soha. A 8. fejezet az arról szól, hogy nem csak a bűntől váltunk szabad, de nem csak a törvénytől, és most már Krisztussal van házasságunk, hanem most már nekünk nem kell többé a hústest szerint élnünk, hanem a szellem szerint élhetünk. Emlékeztek? És ez, amit múlt alkalommal mondtunk, hogy a hústest gondolatai, a hústest impulzusai, a hústestnek azok a berögzött utai, ami kialakult az évtizedek során, hogy hogy töltöm be az én szükségeimet, hogy hogy élek én meg a jég hátán is, amely olyan ismerősen szól, emlékeztek a főbérlőnek a példájára, hogy 20 éven keresztül fizetted az albérletet, és most ismerősen szól, de többé nem kell engedelmeskedni. Nem vagyunk többé adósai. Felszabadultunk ez alól. Sőt, arról szól Róma 8, hogy nincsen azért károsztatás azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert a Jézus Krisztusban lévő élet szellemének a törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál törvényétől. Ez a második vers. Egy picit csak azért olvasok nektek. Tehát, hogy megszabadultunk, és két törvényről van szó, a bűnnek és a halálnak a törvényéről, amely továbbra is munkálkodik, mert a bűn nem halt meg. Nagyon is munkálkodik. De most van egy másik törvény, egy másik törvény, aminek alávethetem magam, amire választhatok. Ezt jelenti a szellemben élni. És ez a Krisztusban lévő életnek a törvénye. Vagy a Krisztusban lévő élet szellemének a törvénye. Ez nem más, mint a Szent Szellem. A Szent Szellem, ami Krisztusnak, az Úr Jézusnak az élete. A Szent Szellem, ami az Úr Jézusnak az élete, az most ott van benned és bennem. Nézd meg, 8. fejezet, 2. vers, nem, 3. vers, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő fiát, a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben. Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem tesz szerint járunk, hanem a szellem szerint. És ennek a fejezetnek ez a része, ez erről szól. Tesz szerint járni, tehát a test késztetéseinek, a test berögzött útpályáinak választ adni, és erre hallgatni, és ennek engedelmeskedni, vagy pedig a szellem szerint járni. A szellem igazságainak alávetni magunkat. A szellem késztetéseinek, a szellem gondolatainak választ adni. A szellem gondolatait választani most ebben a pillanatban is, és azt mondja, hogy ha a testnek adunk választ, majd mindjárt meglátjuk, akkor ez halálra visz, ha a test szerint járunk más szavakkal. Ha a szellem szerint járunk, akkor ez élet és békesség. Tehát 8. fejezet 5. versében, ahogy olvastam, vagy 4. versében, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik, figyelj csak, akik erőlködünk, hogy beteljesüljön bennünk a törvény igazsága, akik eléggé próbálkozunk. Nem. Azt mondja, akik nem a tesz szerint járunk, hanem a szellem szerint. És ez az a mindennapi döntés. Tesz szerint járni, vagy szellem szerint járni. És így folytatja tovább. Mert, 5. vers, mert a tesz szerintiek a testiekre törekednek. Tehát a tesz szerintiek a testiekre törekednek, és ez egy olyan törekvés, ami a testieken gondolkodnak, a testiekre törekednek, így a test irányába mennek, a hústest irányába, a hústest késztetései, gondolatai, elképzelései. Viszont a szellem szerintiek a szellem dolgaira törekednek, úgymond. Mert, nézd csak, a te szerint gondolkodás halál. Tehát azért ez halálba visz, ez halál nekünk, ez halál a környezetünknek, ez halál a körülöttem lévőknek, ez a test szerinti gondolkodás halál, a test szerinti élet halál. Viszont a szellem szerinti gondolkozás pedig élet és békesség. Mert a tesz szerinti gondolkozás ellenséges Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. A tesz szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És mielőtt elkezdenél süllyedni akár a székedben, a 9. vers szerintem egy kulcs. Nézzétek meg velem a következőt. Ti azonban nem tesz szerintiek vagytok. Látjátok? Ti azonban? Tehát itt felvázolja, hogy az egyik út az halál, a másik meg élet és békesség. De még mielőtt azt mondod, hogy te jó ég, én egy tesz szerinti ember vagyok, azt mondja, ti nem tesz szerintiek vagytok. Nézd meg! Hanem szellem szerintiek, ha valóban Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát miről szól ez? Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk tesz szerint járni. Persze, hogy tudunk tesz szerint járni. Hanem arról szól, hogy azért nem kell tesz szerint járni, mert mi a szellem szerintiek vagyunk. Ami egyszerűen azt jelenti, amiről a legelső alkalommal beszéltünk, hogy Isten megelevenítette a mi szellemünket, újonnan szült bennünket, Isten gyermekeivé tett bennünket, és éppen ezért megvan az a hihetetlen kapacitásunk, hogy mivel mi most a szellem szerintiek vagyunk, hogy a szellem szerint járjunk. Azért élhetünk a szellem szerint, mert a szellem szerintiek vagyunk. Persze élhetünk a tesz szerint is, de nem kell többi a tesz szerint, mert a szellem szerintiek vagyunk. A szellem szerintiek vagyunk, ezért éljünk a szellem szerint. Ez az érvelés. A 12. vers, amit múlt alkalommal mondtam, hogy mert nem vagyunk többé adósai a testnek, hogy tesz szerint éljünk. Tehát, és ez egy nagyon fontos, hogy megértsem ezt a szabadságot, hogy mit jelent az, hogy most már én a szellem szerint vagyok, én is az Isten gyermeke vagyok, azaz nekem a Szent Szellem bennem van, én újonnan lettem szülve, ez a valóság, én Isten világába beleszülettem, Isten királyságába beleszülettem, és nekem egyáltalán nem kell a tesz szerint járnom. Járhatok, ha úgy döntök, járhatok, ha be vagyok csapva, de nem kell, mert én a szellem szerinti vagyok. Ezért az én igazi örökségem a szellem szerinti járás. Ez az az örökség. Tehát melyik az, ami az örökséged? Melyik az, amit megkaptál örökségbe? Az a szellem szerinti élet, mert te a szellem szerinti vagy. Úgyhogy álljatok meg a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított, Róma 6, szabadság a bűntől, hogy fogom, és a bűnt megragadhatom az életbe, és kitehetem az életemből. Sőt, tegyem ki, ne uralkodjék többet. Jön a főbérlő, kopogtat, kéri, sőt, bejön. Így van? Főbérlő, jó, van ilyen főbérlő, aki így azt mondja, jó, hát körbenézek egy kicsit. Megteheti, mert az övé a lakás, így van? Körbenéz, leül a nappaliba, kinyitja a hűtőt, eszeget. Hát most itt fogok aludni. Jó? Nem. Neked nincs jogod ehhez. Nincs jogod. Ez az én örökségem. Oké? Tehát a bűntől szabadok vagyunk. A törvénytől szabaddá lettünk téve, a hústestől. Szabadok vagyunk, és járhatunk a szellemben. Oké, és fejezzük be ezzel, hogy meg szeretnék nézni most három olyan dolgot, ami a szabadságunkat és a növekedésünket akadályozza. Jó? Egyébként volt már szó egy részéről, úgyhogy nem... De hogy három dolog, ami akadályozza a szabadságot, a növekedés, az, hogy megálljunk a szabadságot, hogy kiteljesedjünk a szabadságot, hogy megtapasztaljuk ezt a szabadságot. Három dolog, jó? Az első, ami akadályozza, az a tudatlanság. Oké, nem időzünk sokat. Mert erről volt eddig szó, vagy nem tudjátok-e? Tehát az, amikor egyszerűen nem is tudom. Ja, hogy én lehetek szabad. Ja, hogy én meglettem szabadítva. Ja, hogy én megállhatok abba, mert ez nekem jogos örökségem. Nekem nem kell te szerint járnom. Nekem nem kell a múltamban élnem. Ja, nekem nem kell a múltamból táplálkoznom. Ja, hogy szabad vagyok. Hogy jön a főbérlő, vagy jön, emlékeztek, a rabszolgahajcsár, mikor fellettek szabad 1865-ben Amerikába a rabszolgák, jön a rabszolgahajcsár, és mondja, és tudnom kell, tudjam, hogy nem kell engedelmeskednem, nem kell hallgatnom. Még akkor is, ha eddig mindig engedelmeskedtem. Nem kell, mert szabad vagyok. Jó? Az első a tudatlanság. A második, az egy kicsit nehezebb, az a megtévesztés. Megtévesztés azért nehezebb, mert ez egy megtévesztő gondolkodásmód, valamiről, amiről úgy gondolom, hogy az igazság, de a hazugság. De meg vagyok tévesztve. És erről még lesz szó, mert nagyon sok megtévesztés van, és nagyon sok mindent elhittünk, hazugságot. És nagyon nehéz felismerni, mert igaznak tűnik számomra. Nekem ez igaznak tűnik, de ez hazugság, és ezért nem tudok a szabadságban kiteljesedni, járni, megállni. Például lehet, hogy most hallgatod ezt, és benned ott van, hogy hát Csaba, ez mind szép, és amit mondasz, de ez nekem soha nem fog sikerülni. Én már megpróbáltam. Másnak lehet, hogy sikerül. Lehet, hogy másnak ez működik. De én más vagyok. És ez, amit mondasz, valahol a szíved mén egy terület, vagy több terület át van szőve reménytelenséggel, és azt mondod, hogy nekem ez nem megy, és csak szeretném, ha tudnád, hogy ez hazugság. Ez hazugság, amit elhittél, amit úgy gondolsz, hogy ez igazság, de ez egy hazugság. Oké? Megtévesztés. És arról is szól ez az egész sorozat igazából, hogy a Szent Szellem segítsen nekünk az igén keresztül, és hogy rádöbbenjünk, hogy egyébként hol hittem én el egy megtévesztő hazugságot, amit én igazságnak hiszek, ami megrabol engem. Értitek? Aztán a másik, például lehet, hogy az van benned, egy megtévesztés, hogy a gondokat, hogyha én ezt átadom Istennek a gondjaimat, igen, hallottam, persze, 1 Péter 5:7, minden gondotokat ő rá vessétek, én ezt tudom, első kipipálva. De ha én igazán átadom Istennek, akkor én már nem tudok többé felelősségteljes lenni. Úgy érzem, hogy valahol a felelősségemet adom fel. És ez egy hazugság. Ez egy hazugság, amit elhittél. Vagy azt mondod, hogy ha én igazán megbocsátok valakinek, aki igazságtalanságot tett velem vagy másokkal, akkor én úgy érzem, hogy ez egy igazságtalanság lenne megbocsátani neki. És utána már senki, ha én megbocsátok neki, utána már nem fog senki emlékezni arra az igazságtalanságra. És valahogy, ha én megbocsátok neki, akkor az ő börtönéből én kiengedem őt, és azt mondom, hogy engem ez nem érdekel, pedig ez égbe kiáltó igazságtalanság. És erről lesz még szó. Ez egy hazugság. Ez egy hazugság. Nem Isten azt mondja, hogy bocsássak meg neki. És Isten azt is mondja, hogy ő nála igazságszolgáltatás van. Teljes. Jó? Tehát ez jelenti azt, hogy nem kell nekünk Istennek. Isten, Isten. Isten, Isten. De ez egy olyan hazugság, amit elhittem, és megvők. Vagy az, hogy én igazából ezen a területen az életemnek nem engedelmeskedhetek. Egyszerűen nem tehetem meg. Mert ha engedelmeskednék, az túl sokba kerülne nekem. Az életem rosszabb lenne. Az engedelmesség útja nem lenne nekem jó. Hát ez egy borzalmas hazugság. Hát ez az a hazugság, amivel Sátán ment és összezavarta Évát. Tehát elhittem azt, hogy azon a területen igazából, ha a saját utamon járok, magyarul a hústesz szerint, korrekt? A hústesz szerint, akkor az gyümölcsözőbb lesz, mint ha ezen a területen az engedelmességet választom Krisztusnak. És azt gondolom, hogy végül is kimatematikázva az én utam az életre vívő út. Hát ez egy hazugság. A Biblia azt mondja, nem a te utad, a hústest útja halálra visz. A Krisztusé bármilyen nehéznek is tűnik. Bármennyire is azt kéri, hogy tagadjam meg magam és vegyem fel a keresztet. Az életre visz. Az életre visz. Vagy megtévesztés, azt mondod, hogy akkor leszel igazán boldog, ha meg lesz neked ez vagy az, és az életed erre megy. És itt van Isten, és itt van Krisztus, és itt van ez az ő igéje, és itt van az ő szelleme, itt van az ő terve, de igazából te rá vagy fixálódva arra, hogy van valami a szívedben, amit azt mondtál, tehát, hogy akkor leszek igazán boldog, ha. És futsz utána. És Krisztus és Krisztusnak a dolga ez ilyen extra. Akkor leszek boldog, ha meg lesz nekem ez és ez és ez. És lehet, hogy nyilván a körülötted lévőknek már megvan, de neked nincs. Akkor leszek boldog, ha a házastársam ilyen vagy olyan vagy amolyan lesz. Amikor majd megváltozik, akkor leszek igazán boldog. Nem. A Bibliában ilyen nincsen. Nem. Ez hazugság. Majd akkor leszek igazán boldog, ha a gyermekem így és így fog viselkedni. Oké, tehát miről beszélek? Egy megtévesztő gondolkodásmódról, amit úgy gondolok, hogy igazság, de hazugság. És nagyon nehéz felismerni számunkra, de Sátán a megtévesztésnek az atya, és a Sátán rengeteg területen meg akar téveszteni bennünket. Oké, és hagyj fejezzem be ezzel, és remélem még van kapacitásatok erre. A harmadik, ami igazán megakadályoz bennünket a szabadságban való életre, és a növekedésre, az a megoldatlan személyes és szellemi konfliktusok. Megoldatlan személyes és szellemi konfliktusok, és kapcsolódik az előzőhöz, meg az előző kettőhöz is. Tehát kapcsolódik a megtévesztéshez. Amikor az életem, figyelj, tele van megoldatlan személyes és szellemi konfliktusokkal. Hogy nagyon sokunk számára egyszerűen túl sok az ilyen megoldatlan, feloldatlan konfliktus. Picit olyan, mint tudjátok, szokott lenni a lomtalanítás, amikor meg lehet szabadulni dolgoktól. Meg egyébként a kuka is arra van így heti szinten, vagy hát nem heti szinten, hanem napi szinten, de heti szinten viszik el. Milyen jó, nem? Milyen jó, hogy fogod csak napról napra azt a háztartási hulladékot, és leviszed. Milyen jó az, hogy fogod bizonyos rendszerességként a ruhatáradat, mert egy fogyasztói társamban élünk, és felteszed a kérdést, hogy ezt a ruhát hordtam-e az elmúlt 3 évben? Nem, de biztos, hogy hordani fogom. Valamikor. És gyűlnek. Képzeld el, hogy milyen lenne a lakásod, ha nem vinnéd ki az háztartási hulladékot, és hogyha nem lomtalanítanál, milyen lenne 5 év alatt? Milyen lenne 1 év alatt? Milyen lenne 10 év alatt? Tudod, milyen lenne? Nem nagyon férnél el. Így van, nem nagyon férnél el. A konyhába nem tudnál bemenni, mert ott lennének a bűzölgő halmok. És mik jönnek a bűzölgő halmokra? Folytassam. Legyek, meg muslicák, amikből persze kukacok lesznek, és az egész. És aztán utána belépsz a lakásba, elmész valakihez, akinek ilyen a lakása, így van, belépsz a lakásba, és orfacsaró bűz csap meg, és borzalom az egész, és nem tudsz leülni, és nincs hely sem számodra, ez egy undorító hely. Így van? Na várjál. Mi van a mi életünkkel? Mi van az életünkkel, hogyha a kukát nem visszük le? Mi van az életünkkel, hogyha nem szanálunk rendszeresen? Mi van akkor, ha engedjük azt, hogy a különböző bűnök szépen lassan felhalmozódjanak az életünkbe, és egyébként mi megtörjük, kompromisszumot kötünk, mert emberileg jó a hústestnek az útja. Így van? Vagy a bűnnek az útja, úgy gondolom. És valahol ott hagyom ezt. És mikor már az életünkben túl sok a kompromisszum, és túl sok az engedetlenség, és az olyan területek, ahol a saját utunkon járunk, ahol nem engedelmeskedtünk Istennek, akkor ott teret adtunk sátánnak. És aztán ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy hát most értem ezt a szép és jó ez, hogy járjak szabadságba, én nem tudok szabadságba járni. És a válasz az, hogy nem, ez hazugság, de igenis tudsz szabadságban járni. De azt megértem, hogy igenis nehéz, amikor egy csomó területen megalkuttam dolgokkal, akkor át kell néznem az életemet. És egyébként magában ebben a munkafüzetben a második részében, hogyha megnézted, erről van szó, amelyet egyébként így magán a sorozatban nem is fogunk tudni érinteni, mert ez jobban egy ilyen szellemi-lelki leltár, ez a lépések a Krisztusban lévő szabadság, Krisztusban való szabadság felé, ez erről szól, hogy fog területeket, és ahol te végignézheted ezeket a területeket, és Istennek, és Istennel rendezheted ezeket a területeket. Azért, hogy az egész életünk ne egy olyan élet legyen, ami tele van becsapással, és tele van megoldatlan konfliktussal, szellemi és személyessel. Hagy mondjak egyet-egyet, jó? Efézus 4:26-27 azt mondja, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen haragotokkal. És az ördögnek se adjatok helyet. Okay. Miről szól? Hát arról szól, hogy mindannyian szoktunk haragudni, nem? Alapvetően még azt sem mondja, hogy a harag az rossz lenne, mert a harag az egy érzelmi fölindulás, amikor valamilyen igazságtalanságot észlelünk, ami történik. Nincs baj a haraggal. Viszont azt mondja, hogy a haragunkat ne engedjük kontrollálatlanul hosszan az életünkbe, hanem fontos, hogy ne vétkezzünk, amire a harag vinne bennünket. Ne őrizzük a haragunkat. Mert amikor őrzöm a haragomat, haragtartó leszek, utána nem bocsátom meg a másiknak a bűnt, hanem dédelgetem a szívemben a meg nem bocsátást, utána keserűvé válok, és ennek megvan az útja. És a legvégén az egész életem egy olyan élet, amit tele van le nem vitt szeméttel. És keserű vagyok, mert tönkretették az életemet. Keserű vagyok, mert az az ember, vagy az az ember, meg azok az emberek tönkretették. És higgyétek el, nem kevés ilyen keresztényen lehet találkozni. És a kérdés az, hogy történt-e igazságtalanság. A kérdés az, hogy történt-e vétek. És most ez egy nagy téma, most ebben nem megyünk bele. Abszolút történhetett, persze. Oké? De Isten azt mondja, haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a haragotokon. És aztán beszél máshol bőven a megbocsátásról. És azt mondja, az ördögnek se adjatok helyet. Oké? Mert azon a helyen, ahol meg nem bocsátom meg a bűn, bejön az ördög. Így van, és ez egy, a görögben ez egy talpalatnyi helyről beszél, ahol az ördög bejön, és ő ott lecövekel. És utána akar tovább jönni az életembe. Hogy a legvégén, figyelj, becsapjon. Hogy aztán hallok Isten szeretetéről, de olyan távoli ez az egész. Hallok Isten igazságért, de azt se tudom, hogy hova kell ezeket tenni. Hogy azt veszem észre, hogy telnek a napok, és igazából én nem is Istennel, nem is a szellem szerint járok, hanem a tesz szerint járok, és az egész életem telve van ilyen megoldatlan szellemi konfliktusokkal. Azt mondja, ne adjatok helyet az ördögnek. És ez komoly, és figyelj, ez valami, ami a mi döntésünk. Tehát amit Isten nem fog helyettünk megcsinálni. De Isten mindent megadott, ami az Isten szerint valóságra és az életre van. 2 Péter 1, 3, 4. Mindent megadott. De ezt nekem kell fogni, és azt mondani, hogy ennek nincs itt a hely. Én meg fogok bocsátani, nagyon tudatosan, nagyon határozottan. Én itt a bűnt ki fogom tenni az életemből, és folytathatnánk a területeket. Szexuális területen, házasságon kívüli szexuális élet. Igen, az ördögnek ne adjatok egy talpalatnyi helyet, tudod, pornográfia. Az ördögnek ne adjatok egy talpalatnyi, zárjátok be az ajtót, tudod, ne hagyjátok nyitva azt az ajtót. Mert nektek nem kell többé így élnetek. Nekem ti újak vagytok, ti a szellem szerintiek vagytok. Nektek nem kell többé ennek engedelmeskedni. Vagy helytelen fontossági sorrendek az életünkben. Így van? Tehát mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy az igaz és az élő Isten imádatára lettünk alkotva. Mit mond Jézus, mikor meg van kísértve? Meg van írva. Istenedet, az Urat imád, és csak neki szolgálj. És aztán, amikor megengedem, hogy bálványok, dolgok így Isten elé jöjjenek. Emberek, akiknek lehet, hogy meg akarok felelni, vagy tetszeni akarok, és most már elé jöttek, hobbik, vagy szórakozás, amikkel semmi gond nincsen az ég világon, de elé jött. Így van? Ez helytelen fontossági sorrend. Elé jött. Vagy a munka. Elé jött. Vagy a gyerekeim. Tudod, elé jöttek Istennek. Arra lettem alkotva, hogy őt imádjam. Arra lettem alkotva, hogy őt ismerjem, hogy benne növekedjek. De most elé jött a kényelmem. Fogta és elé jött. Most már mindent igazából azt nézem, hogy ez nekem megéri, nem éri meg. Nem az, hogy mi a szellem útja számomra. Még akkor is, ha ez áldozattal jár, mert így van. A kényelmem. Vagy az anyagi dolg, vagy a társ. Oké, nem akarom folytatni, szerintem értjük, vagy látjuk, de azért érdemes majd folytatni így belül is, hogy mikor ezekkel a területek, és lehet egy ilyen terület, és aztán 1, 2, 3, 4, 5. És persze azért van az Isten igéje, azért van az Isten evó kapcsolat, azért van az Isten tisztelet is, hogy ezek ilyen, mint az orvosi, check-up, vizsgálat, igen, hogy tudod, adja a visszajelzést, és lehet igazítani, de amikor nincsen igazítás, így van, a futómű nincs igazítva, hosszabb időn keresztül, mert végülis belettem csapva, és van egy büszkeségem, és nincs egy taníthatóságom, egy alázatom a szívem mélyén, mert valahol, felfuvalkodottá lettem, akkor nincsen igazítva, és akkor az életemben egyre több területen helyet adok az ördögnek, és ahol a bűn, ott a legyek. És ahol a legyek, ott a férgek. És akkor ott vagyok, és be vagyok csapva. Ezért mondja Jakab azt, hogy az igének ne csak hallgatói legyetek, hanem cselekvő is, hogy ne csapjátok be magatokat. Nem, amikor csak hallgatom, akkor becsapom magam, mert azt gondolom, hogy hát ha nem is, de azért kb. Meg tudom én ezt. De cselekvői, hogy ne csapjátok be magatokat. Oké? Vége fele érek. Jakab 4:7. Azt mondja, engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Figyelj! Azt mondja, engedelmeskedjetek Istennek. És ezek, nyilván ezek napi döntések. Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene. Ja, álljatok ellene az ördögnek, köszönöm. És el fog futni. Úgyhogy hagyj ajánljam számunkra tényleg ezt a lépéseket Krisztusban való szabadság felé. Mert egyszerűen csak szükségünk van, és nem egyszer, egyszerűen szükségünk van arra, hogy egy ilyen lelki, szellemi leltára, vagy szanálásra, meg hogy úgy megalázzuk magunkat Isten előtt. Mert amúgy az ördög könyörtelenül becsap bennünket. És rabként tart, mert az életünkbe kiépíti a hazugságait. Úgyhogy egy diával fejezem be, hogy döntések, melyekre szabad vagyok. És mindjárt felolvasom, nem hosszú, de hogy szabadok vagyunk, hogy jól döntsünk. Ha Isten gyermeke vagy, akkor szellem szerint való vagy. Akkor szellem szerint való vagy, és dönthetsz a szellem szerint, járhatsz a szellemben. Sőt, ez a te örökséged. És nem tartozol többé a hústestnek. Bármeddig is volt az a terület a hústest uralma alatt, vagy a bűn uralma alatt. De döntések, melyekre szabad vagyok. Nézd csak, hazugság helyett az igazságot választom. Erről szó volt eddig sokszor, hogy a hazugság helyett választom az igazságot. Választom az igazságot. Az igazság nem meg fog történni velem, jó? Ezért választom az igazságot. Megtévesztés helyett az igazságot választom. Az igazságot. Lehet, hogy ez az igazság nem tűnik egy jó útnak. Isten, de mégis választom az igazságot. Engedetlenség helyett az engedelmességet választom. Igen, választ. Az engedetlenség helyett az engedelmességet. Választ. És azért napi döntések ezek, mert ezek sok apró döntésről szól így az életünkben. Hitetlenség helyett a hitet választom. Igen, dönthetnék amellett, hogy hitetlen legyek. Ó, ugyan nincs ennek értelme, nem fog ez sikerülni, nem fog ez működni, vagy bármi. De hogy a hitet választom. Keserűség helyett a megbocsátást választom. Ragaszkodhatok így a keserűséghez, mert annyira igaznak tűnik, és igaz is. Csak van egy nagyobb igazság, és ezért a megbocsátást választom. Lázadás helyett az engedelmességet választom. Lázadhatok Isten ellen, lázadhatok olyan emberek ellen, akiket Isten tekintélyül adott az én életemben, munkahelyemen, környezetemben, családomban, a társadalomban, a helyi gyülekezetben. Isten nagyon világosan beszél erről, hogy az engedelmesség kontra lázadás. És hogy én választom az engedelmességet, választom, mert ez Isten útja. És végezetül büszkeség helyett az alázatot választom. Ja, válasszuk az alázatot, tudatos alázatot. Azért, mert szabadok vagyunk rá. Szabadok vagyunk rá. Azért, mert szabad vagy a bűntől, és bezárhatod az ajtókat, Róma 6, kiteheted, nem tartozol neki, szabad vagy a törvénytől, egy új házasságod van Krisztussal, és szabad vagy a hústestől, nem kell, hogy többé a hústest szerint éljünk. Szabadok vagyunk rá. Szabadok. Ez nem azt jelenti, hogy nem bukunk el, sem nem azt jelenti, hogy nem vagyunk megtéveszve, mert meg vagyunk téveszve területeken. De azt jelenti, hogy szabadok vagyunk, nem kell, hogy elbukjunk. Nem kell, hogy engedelmeskedjünk. És ezt kell meglátnom. Nem kell, mert szabaddá lettem téve. Úgyhogy a szabadságban, melyre Krisztus megszabadított benneteket, álljatok meg. És ne kötelezzétek el magatokat újra a szolgaság igájával. Amen. Amen. Figyeljetek, imádkozni fogunk, és az imádság után veszük az úrvacsorát. Ott van hátul az úrvacsora, és most nem leszünk vezetve az úrvacsorába, hanem te, ahogy kimész érte, ahogy éneklünk, vedd az úrvacsorát. De hagyd mondjam még el ezt ehhez, hogy ahogy veszük az úrvacsorát, legyen az a szemünk előtt most, hogy veszük a megtört kenyeret és a kiontott vért emlékeztető jeleket. És mindez azért van, mert hazugságban éltünk, mert megtévesztettségben, mert engedetlenek voltunk, mert büszkék voltunk, mert keserűségben voltunk, mert lázadásban éltünk. És 2000 évvel ezelőtt eljött valaki, aki pont az ellentétje volt. Engedelmességben élt az atyának, az igazságban élt, alázatban élt, hitben élt. A kereszten is a megbocsátást választotta a keserűség helyett. Az engedelmességet választotta a lázadás helyett. És jól lehet, az ilyen embernek nem kell megtöretnie, mégis ő töretett meg, érted és értem. És azért töretett meg, hogy mi teljesek lehessünk. És nem csak teljesek lehessünk abba az értembe, hogy megbékélhessünk Istennel Krisztus vére által, hanem hogy sok gyümölcsöt teremhessünk, és hogy teljesek lehessünk így, egy ilyen módon. Hogy ne kelljen többé a bűnnek uralkodni a felettünk, ne kelljen többé a tesz szerint élnünk, hanem azért halt meg a kereszten, hogy ezt az örökséget adja nekünk, a fiaknak az örökségét. Úgyhogy ahogy vesszük a megtört testet, és a kifolyt vérre emlékeztető jelet, úgy vegyük, hogy ez volt az ára a saját bűneinknek, és úgy vegyük azzal a hálával, hogy egy kiút lett készítve, egy olyan kiút, amely most már a tiéd. Vedd és edd. Most már bátran jöhetsz Istenhez, bátran őszinte lehetsz vele, bátran hozhatod ő elé a legnagyobb, a legrejtettebb szemetet, nincsen többé károsztatás számodra, jöhetsz megtéréssel, megbánással, bűnvallással, te az ő gyermeke vagy, szabadság vár. Jézus ezért halt meg, hogy ebben élhessünk, járhassunk, megállhassunk. Úgyhogy vegyük így, mennyei atyánk, Köszönjük neked a te igédet. Köszönöm azt, hogy a te igédben bátorítottál bennünket, intettél bennünket, dorgáltál bennünket és vigasztaltál bennünket. Köszönjük, Uram, hogy most, ahogy veszük az úrvacsorát, arra gondolhatunk, hogy mi volt az ára a mi bűnünknek, és arra, hogy mi a megoldás az életünkre. Hadd gyönyörködjünk benned, hadd lássuk a te végtelen szeretetedet az úrvacsorába, hadd lássuk a te hívásodat az úrvacsorába, hogy hívsz magadhoz, hogy egy szívtől szívig való kapcsolatod legyen velünk, ahol őszinték lehetünk, nyitottak. Így áld meg bennünket Jézus fiad nevében. Amen.